A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, valóban sokszor hasonlít a mi életünk egy-egy szakasza ahhoz, mint aki bús sötét éjben jár. Olyan sokszor volt már, hogy tapogatóztunk, mint vakok a falat, ahogy a te igéd mondja, hogy nem találtuk a kiutat egy helyzetből. Köszönjük, hogy akármilyen helyzetből jöttünk most ide, oda kéreckedhetünk te hozzád. Abban a bizonyosságban, hogy mindenki, akit néked áld az Atya, te hozzád jön, és aki hozzád jön, azt te semmiképpen el nem küldöd. Kérünk, hogy éreztesd meg velünk ma este is ezt a te érthetetlen nagy szeretetedet, és támasszon ez a szeretet a mi szívünkben is bizalmat és szeretetet irántad. Amen. Isten igéjét ma is a Lukács evangélium a 24. részéből olvasom, a 24. rész 25-től 30-ig terjedő verseiben így szól Isten igéje. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így éltek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Eddig az ige. Kedves testvéreim, tegnap este láttuk ennek a történetnek az elejét tanulmányozva, hogy ez a két emmausi férfi Jézus halála után egészen kétségbe esett. Abban a nyomorult állapotban, amiben akkor az ő népük és egyházuk volt, sok tekintetben kicsit hasonlóan a mi népünk mai helyzetéhez, egy valakitől reméltek még érdemi segítséget, és ez Jézus volt. Nem voltak ők még akkor bizonyosak abban, hogy ő az Isten fia, hogy valóban ő a megígért messiás, hogy ő az ő szabadítójuk, de azt tudták, hogy eddig mindenkivel csak jót tett, sugárzik belőle a szeretet, és van hatalma, ha valaki segíthet rajtuk, az Jézus. És most a nép és az egyház vezetői kivégezték. Olyan keserűen hangzott az ajkukról ez a mondat, pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki megváltja Izraelt. És ez azt jelenti, hogy most már nincs mit remélnünk. Semmi jót nem várhatnak. Mondottuk tegnap, hogy olyan szomorúan szépen kifejezte az ő lelki állapotukat az, hogy délután indultak hazafelé, és mivel Emmaus Jeruzsálemtől nyugatra volt, nyugatra indultak, szembe a lemenő nappal. Ahogy haladnak, a nap egyre lejjebb csúszik, alkonyodik, semmit nem lehet már válni, csak a sötét éjszakát. Ez a reménytelenség és csüggedés töltötte be a szívüket. És akkor melléjük lépett a feltámadott Krisztus. Ők nem ismerték fel, hanem nagyokosan elmagyarázták neki, hogy milyen rettenetes baj az, hogy Jézust kivégezték és meghalt. Nincs most már, aki segítsen rajtuk. Láttuk ezt is, hogy ilyen okosak tudunk mi lenni hit nélkül. Az élő Jézus ott megy velük, és ők amiatt bánkódnak, hogy Jézus meghalt, nincs többé, nem válhatnak tőle semmit. Aztán Jézus kérdezgeti őket, miről beszélgettetek útközben, és mi történt az elmúlt napokban Jeruzsálemben, ami miatt olyan szomorúak vagytok. Engedi, hogy kiöntsék a szívüket, és a szívük minden keservét neki, és utána veszi át ő a szót. Ezzel kezdődik a mai szakaszunk. Mond valamit Jézus róluk, mond valamit a Bibliáról, és aztán mond valami nagyon fontosat önmagáról. Erről szeretnék majd a legrészletesebben szólni, de még azt is hozzávettük, hogy Jézus tanítása után valamivel válaszolnak ezek az emberek neki. Miről van hát itt szó? Mit mond nekik? Nem valami hízelgőt. Azt mondja, hogy ilyen balgák vagytok, és ennyire nem értitek, hogy mit írtak meg a proféták. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, ami megvan írva. Van ennek a szónak, ami itt a Biblia eredeti szövegében áll, egy nagyon kifejező magyar megfelelője. Elnézést kérek, ha betű szerint fordítom, ami ott van. Azt mondja Jézus nekik, hogy ennyire fafejűek vagytok. Ennyire nem megy be semmi a kobakotokba. Csak kijön onnan a keserűség. Mióta panaszkodtok, beszéltek már, de nem ment be a fejetekbe sem, a szívetekbe sem, amit a proféták megírtak. Ilyen értetlenek és nehézkesek vagytok. Nem tudom, ha nekünk valaki ilyet mondana, kétségbe esve esetleg a kezét összecsapva, hogy még egy ilyen fafejű ember, akkor hajlandóak lennénk-e tovább hallgatni őt. Becsületükre váljék az emmausi férfiaknak, hogy ezek után is tovább hallgatták Jézust. De hát miért nevezte őket értetleneknek és nehézkeseknek, mikor ők rendkívül jól értesült emberek voltak? Olvastuk a tegnapi ige szakaszban, hogy informálják Jézust arról, hogy mit hallottak aznap reggel. Egész friss híreik voltak. Hogy kint voltak néhányan Jézus sírjánál, azt üresen találták, az angyalok azt mondták, hogy ne a halottak között keressék, mert él, feltámadott. Aztán a barátaik közül is kiment egy delegáció, hogy meggyőződjék erről, azok is úgy találták, hogy üres a sír. Nagyon friss híreik voltak, tájékozott emberek voltak, és gondolkozó emberek, akik megszűrték a híreket. Csak éppen azért nevezi őket Jézus balgáknak, mert pont a lényeget szűrték ki, és a lényegtelen részletek maradtak meg bennük. Elsorolják részletesen, hogy mit csináltak Jézussal pénteken, de nem értik az ő kereszthalálának a jelentőségét, és nem hiszik el az ő feltámadásának a tényét. És aki a kereszt jelentőségét nem érti, és a feltámadás tényét nem veszi komolyan, az hiába tud akármi mást a Bibliából is, a prófétákból is, a lényeget nem tudja, és nem segít rajta. És minket ez kísért ám mindig, hogy éppen Jézus halálának a jelentőségét, és az ő feltámadásának a tényét ne vegyük komolyan. Pétert is ez kísértette. Amikor Jézus először mondta meg nekik bizalmasan, kicsit közelebb hívva magához őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, meg kell halnia, és a harmadik napon fel kell támadnia. Ott háromszor is mondja, hogy kell, itt csak egyszer szerepel a Lukácsnál. És akkor Péter mit mond? Isten mentsen, Uram, ilyen veled nem történhet. Ő már csak tudja, hogy mi történhet az Isten fiával, és mi nem. És a nagy szíve mondatja ezt vele, csak éppen a keresztet nem akarja elfogadni. Márpedig Jézus egész földi működése, a kereszt halál ereje, és az ő feltámadásának a ténye nélkül semmit nem ér. Akkor valóban csak egy proféta, mint akinek ez a két emmausi gondolta őt. amíg Isten szent lelke meg nem világosítja a mi értelmünket, és nem adja azt a bizonyosságot, hogy ez úgy van és azt jelenti, ami megvan írva a Szentírásban, addig a mi személyes életünkkel nézve se jelent semmit, mindaz, amit Jézusról tudunk. Az ő halálának a jelentősége és feltámadásának a ténye az, ami megfordítja minden ember életét. Nos, ezt mondta róluk. És mit mondott a Bibliáról? Azt mondja, hogy miért nem akarjátok elhinni mindazt, amit megmondtak a proféták? Sok mindent elhittek ők, de nem mindent. Mit nem hittek el? Abban az időben nagyon várták a messiást. És a messiásról az Ószövetségben kétféle jövendőlés van. Vannak proféták, akik a dicsőséges, hatalmas messiást jövendőlték, és vannak például Dániel, és vannak más proféták, például Ézsaiás, akik azt mondták, hogy ez a dicsőséges, hatalmas messiás szenvedni is fog, mégpedig helyettünk szenvedi el Isten ítéletét. Az előbbi rokonszenves volt az embereknek, olyan messiás kell nekünk, az utóbbi nem volt rokonszenves. És amit nem szívesen hall valaki, azt könnyen elfelejti, vagy nem hiszi. Jézus idejében szinte kizárólag csak a dicsőséges messiás képe élt az emberekben. Jöjjön már és csapjon oda a rómaiaknak, szabadítson meg minket a megszálló hadseregtől, hadd legyünk újra szabadok és önállóak. Ezt várták a messiástól. Holott az az ígéret volt ott, hogy ő meg fog szabadítani titeket a ti bűneitekből, ami sokkal nagyobb, mintha csak a rómaiaktól szabadítja meg őket. De ez nem érdekelte az embereket, az előbbi érdekelte volna csak. Már akkor is igaz volt az, amit Pál apostol később írt, hogy a Krisztus keresztje némelyeknek botránkozás, másoknak bolondság, de azoknak, akik hisznek, Isten ereje és Isten hatalma. És mit mondott Jézus ott ennek a két férfinek önmagáról? Ez a mai igénknek a közepe, a szíve. Azt mondja, hogy ilyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától elkezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Mit kell nekünk tudnunk, ha Mózestől és az összes profétán keresztül mindazt számba vesszük, ami Jézusról szólt? Olyan sokszor hallottam már testvérek, emberektől azt, hogy szép ez a Biblia, meg különösen a hegyi beszéd, hát olyan szépeket mondott az Úr Jézus, de miért kell annyira ragaszkodni ahhoz a véres kereszthez, mondta ezt a múltkor is valaki. Egyrészt nem esztétikus, másrészt nem értjük, hogy mi közünk nekünk ahhoz, és mivel velem beszélt, és szókimondó ember volt, rám mutatott, és azt mondta, hogy maga is mindig az Úr Jézus halálának, meg feltámadásának a jelentőségéről beszél. És eszembe jutott, nem ilyen kis emberke, hanem olyanok is, mint Pál apostol. Azt mondták, meg lemerte írni, hogy én nem akarok közöttetek semmi másról tudni, csak a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Miért? Miért ez a szíve az evangéliumnak? Ha most Mózestől elkezdjük és a profétákon végigmegyünk, nem fogok mindent idézni, de röviden próbáljuk összefoglalni, hogy miért kellett a Krisztusnak ezeket szenvednie. És miért ez gyógyította ki a keserűségből azt a két Emmausit is, meg sokunkat, engem is. És nap mint nap láthatjuk, hogy az evangélium ereje ma is ez, és Isten ezáltal változtatja meg emberek életét. Azért kellett, testvérek, mert csak így lehetett helyrehozni azt, amit mi elrontottunk. Mert csak ezzel lehetett az Isten haragját rólunk levenni. Hát miért haragszik Isten az emberre? Ha Mózestől elkezdjük, akkor eszünkbe jut az a bizonyos fa, a jó és gonosz tudásának fája, Isten azt mondta az első embernek, hogy az egész teremtett világ a tied. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Egyetlen fához ne nyúj. Ez az egy fa volt az ember Isten iránti bizalmának a próbája. Bizonyítsd be, hogy hiszel nekem, szeretsz engem, bízol bennem, szedjél az összesről, amennyit bírsz, erről az egyről ne szedjetek semmit. Mert ha igen, mondta Isten, akkor meghalsz. Az ember vett arról a fáról, és ezzel elszakadt Istentől. Mert a halál a Bibliában nem a biológiai halálunkat jelenti, hanem az Isten nélküli állapotot. Elszakadt Istentől, ráadásul ettől kezdve mindent csak Isten nélkül tud az ember gondolni és tenni, és ez a készsége öröklődik is, úgyhogy minden ember ebbe az állapotba születik bele. Engem is az édesanyám, mikor a világra hozott, ebbe az Isten nélküli állapotba szült meg, mert nem tehet mást. Innen indulunk mindnyájan. Ezt nevezi a Biblia bűnnek. Az Istennel dacoló, az Isten nélküli állapotot. A bűn nem cselekedet, hanem állapot. És ennek a következménye lett a halál, vagyis az Isten nélküli állapot véglegessé válása. Ez maga a kárhozat. Valamint az, hogy ebben az állapotban, a bűn állapotában az ember csak bűnöket tud gondolni, mondani és cselekedni. Minden, amit így Isten nélkül kigondolunk és megcselekszünk, az bűnös. Nem beszélve arról, hogy ezek közül egy is elég ahhoz, hogy kizárjon minket az üdvösségből. Megvan írva, hogy hazugok nem örökölhetik az Isten országát. Én nem tudom, van-e közöttünk valaki, aki fölemelni a kezét, hogy én életemben még soha semmit nem hazudtam. Megvan írva, hogy paráznák nem mehetnek be az Isten országába. És megvan írva ugyanez a tolvajokról is, és Isten káromlókról. És aki nem tiszteli apját és anyját, nem mehet oda be. És Isten akarata az, hogy a bűnt az ő igazsága szerint megbünteti. Ugyanakkor olvassuk a Bibliában, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Most hogy lehet ezt összeegyeztetni? Isten igazsága nem szenvedhet csorbát, ő a bűnt megbünteti. De Isten nagyon szereti a bűnöst, és nem akarja a halálát, hanem azt akarja, hogy éljen. Úgy lehet ezt feloldani, hogy Isten végrehajtotta az ő igazságos ítéletét, de nem a bűnösen, nem rajtunk. És itt jön be az Isten szabadító tervébe Jézus. Mert akin az ítéletet végrehajtotta, annak embernek kellett lennie, mert az ember bűnének a büntetését csak ember szenvedheti el. Ugyanakkor bűn nélkülinek kellett lennie, mert minden ember bűnét csak egy bűn nélküli vállalhatja magára. Egyébként a saját bűnéért kellene bűnhődnie. És ez volt a mi megváltó Urunk. Ahogy Ézsaiásnál olvassuk, az Isten mindnyájunk bűnét őre jár helyezte. És ez történt nagypénteken a Golgotán. Ezen újjong Pál apostol a 2 Korintus 5.21-ben, hogy ő, aki bűnt nem is ismert, bűnné lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Aki ezt hiszi, az mint egy elrejtőzik Krisztusban. És amikor engem keres Isten, először Jézussal találkozik, mert én ő benne vagyok. És azt mondja, hogy ja, az egészen más. Akkor ő rá való tekintettel, neked is az lesz a sorsod, ami az övé. És úgy néz az ilyen bűnösre, mintha soha semmi bűnt nem követett volna el. Mert a Golgotán érvényesült Isten igazsága, de érvényesült Isten szeretete is. Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett és meghalt, akkor elvégeztetett a mi ítéletünk, de elvégeztetett a mi jogerős felmentésünk is. Jézus tanításaival nem végeztetett el. Éppen ezért, aki Jézusnak a gondolatait ismeri csupán, de ezt nem hiszi, annak nincs üdvössége. A szenvedésével sem végeztetett el. Csak a halálával. Egyszer egy igehirdetésben hallottam a következő mondatot, először megborzongtam és megkérdeztem, hogy vajon igaz ez, aztán rájöttem, hogy a Szentírás alapján igazat mondott az illető, amikor azt mondta, hogy Jézus az ajtó, akin keresztül beléphetünk az üdvösségbe, és csak Jézuson keresztül, a Jézus testén, a Jézus holttestén keresztül van nekünk csupán üdvösségünk. És ez nagyon igaz mondat. Viszont az ő haláláért van. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Az ő feltámadásával pedig a mindenható Isten ráütötte a pecsétet erre, és azt mondta, hogy érvényes Jézus áldozata mindannyiunk helyett. Nem véletlen volt az Úr Jézus áldozata, és nem Kajafást meg Pilátust kell nekünk szidnunk, ők csak statisztáltak ott, ki a maga kis szerepét eljátszotta. De örök isteni szabadító terv valósult meg akkor, amikor ő meghalt a kereszten. Tegnap azt ígértem, hogy próbáljuk ma este megfogalmazni, hogy mit jelent hinni. Hinni azt jelenti, hogy ezt valaki önmagára nézve érvényesnek tekinti. Boldogan megköszöni, és ennek megfelelően él. Ezt jelenti hinni. Az még nem hit a Biblia szerint, testvérek, amikor valaki azt mondja, hogy én nem tagadom az Istent. Most ezzel szívességet tesz Istennek, vagy miért mondja ezt, hogy nem tagadja Istent? Az sem hit a Biblia szerint, hogy valaki elképzelhetőnek tartja, hogy van egy végső ok, van egy gondviselő, vagy gondviselés, pláne sokszor ezt mondják. Sokféle hit van, de az üdvözítő hit, a Biblia szerinti hit az, amikor valaki ebben bizonyos, hogy Jézus Krisztus helyettem halt meg a kereszten, és ezért Isten rajtam még egyszer nem hajtja végre az én ítéletemet, mert azt szenvedte el Jézus a Golgotán. Ezért kellett, ahogy itt mondja az Emmausiaknak, őneki meghalnia. Olyan gyönyörűen és bibliai világossággal fogalmazza ezt meg a Heidelbergi K.T., amikor arra a kérdésre, hogy mi az igaz keresztény hit, azt mondja, hogy nem csak az a biztos ismeret, hogy igaznak tartom a Biblia minden szavát, hanem az a szívbeli bizalom is, hogy Isten nem csak úgy általában másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök életet és üdvösséget adott egyedül Jézus Krisztus érdeméért. Amikor ez valakinek az értelmén keresztül a szívéig is elhatol, akkor fordul meg az élete. Én máig is emlékszem arra, testvérek, pedig éppen 50 évvel ezelőtt történt, amikor Kecskeméten egy ilyen estén ez világos lett a számomra, és akkor utána próbáltam végig gondolni, hogy mit is jelent ez az elvont mondat, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnnél lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, és akkor kezdtem sorolni, hogy én addig rengeteget hazudtam, loptam is, tele voltam parázna gondolatokkal, magamban, hogy mások ne hallják, és azért dicsérjenek engem, szittam sokszor Istent is, meg a szüleimet is, nem volt olyan parancsolat, ami ellen ne vétkeztem volna. És akkor a másik kezemen kezdtem számolni, hogy Jézus soha nem hazudott, soha nem lopott, mindenkinek csak adott, soha nem szitta az atyát, és ő, aki bűnt nem ismert, ezekért az én bűneimért járó büntetést élvényesen elszenvedte. És Isten egy halálos ítéletet kétszer nem hajt végre. Az én halálos ítéletemet hajtotta végre az ő szent fián. És úgy megtelt a szívem hálával és örömmel, hogy amikor hazafelé mentem, vidéken nagy kapuk vannak, azoknak nagy kulcsa volt még régen, örömömbe dobáltam a kulcsot, és magasztaltam az Istent, aztán észbe kaptam, hogy állítsam már le magamat, mert még azt hiszik, hogy valami baj történt, pedig a legnagyobb jó dolog történt. És ez az öröm azóta sem csökkent. Mélyült és gazdagodott. És van úgy, hogy naponta hálát adok ezért a csodáját, hogy helyettem szenvedte el azt, amit nekem kellene. És ez azt jelenti, hogy rendben van a múltam, nem kell, hogy vádoljon semmi, amire bocsánatot kaptam, és hálából rábíztam a jövőmet. Minden úgy legyen, ahogy ő akarja. Nem véletlen az, hogy Pál apostol is azt mondta, amikor így találkozott Jézussal, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. És hogy lehet ez a miénk? Úgy, ahogy az Emmausiaké is lett. És itt jön az ő válaszuk. Mit csináltak ők itt? Miközben ez a csodálatos bibliaóra folyt, hogy Jézus magyarázta a rávonatkozó írásokat, megérkeztek Emmausba. Ott álltak az ő házuk kiskapujában, és azt olvassuk, hogy Jézus úgy tett, mintha tovább lenne. És mit csinálnak? Elkezdik unszolni, itt egy nagyon erőteljes görög szó van a Bibliában, szinte belecsimpaszkodnak, hogy ne tedd már azt meg velünk, dehogy menjél tovább. Ebből szeretnénk mi még többet kapni, amit eddig adtál nekünk. Meg egyáltalán veled szeretnénk közelebbi kapcsolatba kerülni. Egyszerre Jézus személye lesz nekik fontossá, még nem tudják, hogy ő a feltámadott Krisztus, de az ige, amit hallottak, már megmozdítja a szívüket. És vágyakoznak utána, és egyre többet szeretnének tőle kapni. És akkor Jézus bemegy, nem kérheti magát, és itt történik egy különös dolog. Leül az asztalfőre, és ő kezd vacsorát adni a háziaknak. Hát azért ezen mi is egy kicsit csodálkoznánk, ha ilyen történne. Meghívunk valakit vacsorára, esetleg szálló vendégként, és akkor ott ő kezd rendelkezni, és szépen leültet minket háziakat a kis székre, és azt mondja, hogy majd ő, és azt tesszük, amit ő ad, és annyit, amennyit ő ad, és akkor, amikor ő jónak látja, azért erre azt mondanánk, hogy mindennek van határa. És ez akkor sem volt magától értetődő. Még kevésbé, mint ma. Mert akkor csak a család legidősebb férfi tagja ülhetett az asztalfőn, és szépen ő osztott mindenkinek, még a felnőtteknek is. És ez az Emmausi két férfi, meg a háznép, ez minden további nélkül tudomásul veszi. És ez azt jelenti, testvérek, hogy Jézus sehova nem megy be, ha nem hívják. Ha hívják, nem kérheti magát, bemegy. De csak úgy, mint Úr. Ő attól kezdve, hogy belép, mint Úr van jelen, mivel hogy valóban az, és az ő gazdagságát és személyének a titkát az fogja megismerni, aki tudomásul veszi, hogy ő Úr. Az én házamban is Úr. Meg a házasságomban is Úr. És attól kezdve mindent úgy akarok csinálni, ahogy ő mondja. Akiben ez a készség megvan, azelőtt nyílik meg a Krisztus titok. Ekkor megismerték őt, felismerték őt, azt olvastuk itt. Majd holnap előre részletesen szólunk, ha Isten éltet minket. Innen kezdődnek a csodák. Egész ideig panaszáradat volt, aztán bibliaóra volt, gerjedezett a szívük, ezt olvassuk, olyan szép ez a szava Károlinak, de még nem ismerték föl, és még semmi nem fordult meg, még mindig úgy van, hogy nincs értelme az életnek. Itt lesz világos, amikor tudomásul veszik, hogy Jézus Krisztus Úr. Hadd kérdezzem meg most nagy tisztelettel, de ilyen nyersen és őszintén, ki ül nálatok az asztalfőn? És hol ül Jézus, ami otthonunkban? Ő oszt-e mindenkinek azt, amit akar, vagy mi osztjuk ki még őt is néha, és vetünk oda neki egy kis időt, meg valami kis alamizsnát, élje be vele. Ő tanít-e meg minket az örök rendre, vagy mi utasítjuk olykor még őt is rendre? És ő szabja-e meg mindennek a helyét az életünkben, vagy mi jelöljük ki az ő helyét, esetleg vasárnap egy óra hosszára? Hol ül Jézus a mi otthonunkban? Egyszer valaki nagyon szemléletesen mondta el, aki egy ilyen héten fölismerte az Úr Jézus, mint megváltóját és urát, és azt mondta, hogy ő most úgy megy haza, hogy amikor a kulcsot beleteszi a zárba, azt fogja mondani, hogy Úr Jézus, parancsolj előre fáradni, én csak utánad. És valóban ezt jelenti, ha valaki komolyan veszi, hogy ő úr. Akkor, mikor hazamegyünk, azt mondjuk neki, hogy gyere, Uram, és mostantól kezdve légy otthon nálunk. Nem vendégünk, mint ahogy imádkozni szoktunk, hanem légy otthon. Itt te leszel a gazda. Látod, ez a mi kis előszobánk, itt szoktunk reggelente néha köszönés nélkül távozni. Gyere be a konyhába is, emeld fel a fedőket nyugodtan, nézd meg, hogy mit főzünk, meg néha mit főzünk ki egymás ellen. Hallgass csak meg, hogy milyen elégedetlenek vagyunk azzal, ami itt a fedő alatt szokott folytyogni, ahelyett, hogy hálát adnánk neked, hogy minden nap jól lakhatunk. Gyere be, itt vannak a gyerekek, hallgass meg, hogy hogy beszélünk velük, meg ők hogy beszélnek velünk. Vagy hallgass csak meg, hogy nem szoktunk beszélgetni velük, mert mi fáradtak vagyunk, annyira éltük, dolgozunk, hogy egy szavunk sincs már hozzájuk. Gyere, nézd meg, itt szoktunk aludni, itt fordítunk sértetten és durcásan egymásnak hátat. Nyissuk csak ki a szekrényeket, nézd meg, látod, mennyivel több minden van itt, mint amire feltétlenül szükségünk van. Nem tudom, neked tetszik-e minden, ami itt van, ami nem tetszik, Uram, én még ma kipakolom innen. És amit nem nekem szántál, csak nálam tetted le, hogy adjam tovább, holnap már viszem tovább örömmel, csak mondjad nekem mostantól kezdve, hogy mivel mi a tennivalóm. Látod, itt van egy kis vékonyka takarékbetét könyvünk, meg itt van a pénztárcánk, itt van annak a fióknak a kulcsa, ezt is átadom neked, ahova nem szeretném, ha bárki más benézne. Mostantól kezdve itt te vagy a főnök. És mostantól kezdve nem üres szólam az ajkamon, hogy Uram, Uram, hanem szeretném ezt halálosan komolyan venni. Ezt hívja a Biblia megtérésnek. Amikor valaki egyrészt azt egészen személyesen komolyan veszi, hogy ő az én bűneim minden büntetését elszenvedte, és ezért én szabad vagyok, másrészt azt, hogy ebből az következik, hogy mostantól kezdve hálából én neki akarok szolgálni. És aztán rájön az ember, hogy ez nem a rabság, ez nem zsarnoki uralom, hanem milyen nagy kiváltság az, hogy aki úgy szeretett minket, hogy helyettünk meghalt a kereszten, azt tanácsol, és vezet, és véd, és ajándékoz meg mindazzal, amire szükségünk van. Ma este az Úr Jézus kopogtat a mi ajtónkon, és ez most nem valami költői mondat volt. És ma este mindnyájan dönteni fogunk. Aki nem dönt, az nemmel válaszol neki. Aki azt mondja, hogy bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, azelőtt tárul föl a Krisztus titok, és annak az új életnek a gazdagsága, amit ő szerzett meg nekünk az ő halálával. Ma még ő kopogtat nálunk, de egyszer testvérek, mindnyájunk életében eljön az a pillanat, amikor mi zörgetünk majd az ő ajtaján. És onnan kétféle válasz fog elhangzani. Vagy az, hogy gyertek én atyámnak áldottjai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett, vagy az, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak, nem ismerlek titeket. Ha most kellene ott megállnunk, nekünk melyik mondatot mondaná? Az ő végtelen nagy szeretete az, hogy addig, amíg arra lehetőségünk van, addig csatlakozzunk ahhoz a csapathoz, amelyben az ő áldottjai vannak, akik már itt vele járnak, akiket ő ismer, és akiknek nem fogja majd azt mondani, hogy nem ismerlek titeket. Mielőtt imádkozunk, énekeljük el a 457. ének első versét. A 457. énekünk így kezdődik, ó Jézus, állva csendben, az ajtón kívül állsz. Jézus Krisztus, bocsáss meg, ha eddig még sose szégyeltük magunkat amiatt, hogy te türelmesen és többször kopogtattál a mi ajtónkon, és mi mással voltunk elfoglalva, s rajtad kívül mindenki más fontosabb személy volt nekünk. Szeretnénk ezért most a te bocsánatodat kérni. És kérünk, indíts minél többünket, hogy nagyon őszintén és személyesen tudjuk elmondani, bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk válva vár. Kérünk ebben a csendben, segíts most magunkban folytatni az imádságot. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.